Sziasztok, ez itt a Szinkron Tolmács, a Szeretem Magyarországot klub műsora a Rádió Cafén. A vendégeink Török Imre és Szabó László, akik most éppen készülődnek, leülnek a mikrofonok mellé. Kócián Péter vagyok. A mai adás témái: a rabosított RTL riporter esete a rendőrséggel, Gyurcsány és Ficó találkozó lesz holnap szombaton, és én nagyon szeretnék beszélni a tojásdobálásról, amit garázdaságnak is lehet akár minősíteni. A legfelsőbb bíróság kollégiumi állásfoglalása szerint ez egy eligazítás, nem törvény eligazítás, de a bíróknak fontos, de Szabó László nagyon ellenáll a témának. Azt mondta, hogy hülyeség, és azt mondta, hogy nem ért a témához, úgyhogy nagyon jó felvezetésünk van ehhez, lesz miről beszélgetni. Szóljatok hozzá a műsorhoz, szerintetek kellene büntetni a tojásdobálást, tehát olyan típusú tárgyaknak a dobálását, amitől az embernek csak kellemetlen lesz az érzése, meg koszos a ruhája, tehát nem arra gondoltam, hogy a kővel is lehessen dobálni, de hogy a tojásdobálása szerintetek büntetendő cselekmény legyen-e. A telefonszámunk 0629 986 986, az is telefonáljon, aki szerint igen, az is, aki szerint nem, de most nem erről fogunk beszélni, mert azért ez a leglájtosabb téma, hanem köszöntöm Török Imrét. Szia Imre!
Szia!
Szabó Lászlót!
Szia Péter, üdvözlet a hallgatóknak!
És beszélgessünk erről a rabosításról, amelyet az RTL riportere ellen követett el a rendőrség, vagy amelyet az RTL riportere követett el saját maga ellen. Ugye ő hamis rokkant igazolványok ügyében nyomozott, és maga is használt ilyet, és aztán az anyagot az februárban bemutatták, de a rendőrség most jutott el oda, hogy rabosítsa, azaz fölvett róla új lenyomatot, meg ilyeneket. Tehát nem bezárták az illetőt, csak éppen a bűnügyi nyilvántartásba vették őt be. És a kérdés az az, hogy olyan államban élünk-e, amelynek a logikája, amikor ilyen ügyeket kell kezelni, mert nyilván peremvidéken vannak, azok inkább egy rendőr államra hasonlítanak, vagy Gyurcsány Ferenc és a szocialisták kedvenc szavával élve szolgáltató állammal állunk-e szembe, amely igazságot szolgáltat, akkor is tekintet nélkül arra, hogy ki miért követi el ezt a dolgot. Melyik koncepció szimpatikusabb nektek? Szóval ez egy rendőrállami túltengés, vagy hát most ironizálok a szolgáltató állammal, vagy szóval az ilyen gondolkodásmódot be kéne szüntetni, és másképp kéne kezelni ezeket az ügyeket, Török Imre?
Már a előszobában a műsor szerkesztőivel áldozvitákat folytattunk el a kérdésről, amúgy informatíve, és akkor úgy tűnt, hogy egyedül maradtam azzal véleményemmel, amit most elpróbálok mondani. De szerintem, mint mindig, a lényeg a részletekben van. Ha megnézzük ezt, és nem próbálok először válaszolni a fejtett kérdésedre. Amikor ezt a ügyet publikálták, akkor az első fázisban azt lehetett olvasni, hogy az oknyomozó riporter végig és folyamatosan informálta a rendőrséget arról a szándékáról, hogy mit fog majd csinálni. Később a mostani közleményekben már csak az olvasható, hogy mielőtt a műsor lement a tévében, azelőtt feljelentést tett. Én azt gondolom, hogyha ez utóbbi a helyzet, és nem tájékoztatta a rendőrséget előbb folyamatosan, akkor szakmai hibát követett el az újságíró.
Mert?
Mert úgy gondolom, hogyha valakinek az a terve, hogy egy jó ügy érdekében mégis formálisan bűncselekményt fog, mert kénytelen elkövetni, akkor az egy minimum követelmény, hogy ez valamilyen formában, egy kétsoros levélben, amelyet átvetett a postabontóban, közli a rendőrséggel. Ha ezt megtette, vagy megtette volna, azt gondolom, most az egész ügyről nem beszélnénk.
Szabó László?
Utolsó szóig egyetértek. Nincs is mit hozzátenni. Egy fontos dolgot kell, hogy elmondjak az üggyel kapcsolatosan, hogy én is a újságírók szemére hányassak valamit. Az ügy kapcsán ugye fogyatékkal élő személyeknek kiállított igazolványokról beszélünk. Igen. És ez a helyes kifejezés. Tehát nem fogyatékos, nem rokkant, hanem fogyatékkal élő. Ha másra nem jó ez az ügy, mint hogy megtanuljuk, hogy ők maguk azt szeretik, hogyha ez így hangzik el, és ez a PC kifejezése a
nagyon modern,
történetnek,
de nagyon,
akkor
nagyon
ez
maher kifejezés is egyben.
Maher kifejezés, de ez van. Úgyhogy ezt csak úgy szeretném
elmondani,
hogy ez így helyes.
A műsor szerkesztői bólogattak, amikor mondtam, hogy nagyon maher a kifejezés.
Maher, de ilyen... ez van. De egyébként szerintem az Imrének teljesen igaza van. Tehát teljesen együtt érzek, és támogatom az ilyen típusú újságírói munkát, ami a sokszor borzalmas közállapotainknak ilyen típusú agybetegségeire világít rá, de ezzel együtt azt gondolom, hogy ha ilyen munkába fog bele egy újságíró, akkor elemi kötelessége, hogy ha másért nem a saját jól felfogott érdekében ezeket a lépéseit azt előre adminisztrálja, jelezze és világossá tegye. Egyébként pedig az, hogy emiatt most már a dolog utóéletét tekintve, hogyha emiatt őt a rendőrség vagy bármilyen más igazságszolgáltatási vagy bűnöldözési szerv az meghurcolja, az felháborító, és az természetesen az mondom, ez megint csak egy példa az agybeteg társadalmi.
Ugye a dolog az zárult, hogy a fővárosi főügyészség azt mondta, hogy igen, bűncselekményt követett el, de társadalmilag nem veszélyes. Tehát ezzel lezárták a dolgot. Mit üzen ez a magyar társadalomnak, meg a magyar újságíróknak, meg egyáltalán civil szervezeteknek, hiszen mindig újságírókról beszélünk, tehát ilyen tetteket civilek is elkövethetnének állampolgári fellendülésből is, hogyha azt mondanák, hogy mi le akarunk leplezni dolgokat, visszásságokat. Hát mit üzen ez? Mert ezek után az ember azt gondolja, hogy hát ebben az országban inkább nem szabad dolgokat csinálni, próbálkozni, inkább ez az egyik üzenet, a másik meg persze az, hogy a hivatalos intézményeken keresztül, tehát följelentem, elmegyek ide-oda, stb. De az a fajta civil aktivitás, ami ugye az újságírókban is benne van ilyenkor, azt így, mintha nem nagyon támogatná ez a ronda szóval intézményrendszer, amiben benne van az ügyészség, a bíróság, a rendőrség, ugye az egész együtt. Nagyon gondolkodnak a vendégeim.
Hát tehát, hogy azért ne legyünk álszentek, tehát itt az asztal körül ülünk, ezt a hallgatók nem látják, de hatan, szerintem biztosan...
Öten. Ja, de igen, bocsánat, együtt hatan.
Tehát hatan, igen. És szerintem így hatunknak együtt van biztos legalább 20 olyan ismerőse, aki már váltott ki ilyen igazolványt, és ilyennel parkol a belvárosban. És mindannyian láttuk azokat a terepjárókat, amivel beparkolnak a bevásárlóközpontok előtt a mozgássérültek vagy fogyatékkal élők gépkocsijának fenntartott helyére. Ez az ügy szerintem azt is üzeni, hogy ez egy mutyi ország. Ez egy olyan ország, ahol mindent meg lehet csinálni, mindent ki lehet járni, mindenkinek mindenre van ismerőse, mindent el tudunk intézni valahogyan, és lám-lám, hogyha egyszer valaki utána jár a dolognak, és megpróbálja ezt a dolgot megmutatni a televízió valójában, hogy ez hogyan történik, még akkor sem a hivatalok vagy a hivatalosságoknak a támogatására, hanem az agybeteg ellenkezésére és steril jogszabálykövetésére számíthat.
Imre, tudok Imre?
Most meg én értek egyet Lacival, de tovább fűzöm a gondolatát. Azt mondta, hogy ez egy mutyi ország, miközben ezzel egyetértek. Tennék még egy jelzőt emelni, ez egy végtelenül szervezetlen ország. Szoktuk mondani, hogy lehet jogosítványt is, hamisított jogosítványt is kapni, biztos lehet azt is kapni, de az mégse annyira mindennapi történet, mint az, amiről most beszélünk, hiszen nagy terepjárók célvédő mögött rengeteg rokkant igazolványt található Budapesten. Ezt látjuk. Mégis azt gondolom, hogy a jogosítványok hamisítása és árusítása ilyen módon, illetve a jogosítványon szükséges előpapírok biztosítása és annak nyomán egy jogosítvány kiadása azért nem működik, vagy nem működik csak korlátok között, mert remekül megszervezték az elmúlt évtizedekben, ami tök normális, hogy ahhoz, hogy neked jogosítványod legyen, az kell egy vázi hatósági orvosi igazolás. Ugye meg lehetett nézni az újságírónak az RTL klubban sugárzott riportját, amiről kiderült, hogy ebben a loophole, tehát a joghézag az tulajdonképpen, hogy van egy szabály, miszerint a hivatalnak nincs joga eltenni az orvosi igazolásokat, hanem azt visszaadja a kedvezményezetnek. Tehát itt a dolog lényeg, hogy valaki vesz egy hamisított orvosi igazolást, bárki két pecsétre, 5 perc múlva tud csinálni, elmegy, megkapja a rokkant igazolványt, majd elviszi magával. Miért nem lehet azt megcsinálni? hogy Budapesten 8 helyen hatósági, úgynevezett hatóságoknál lehessen csak hatósági orvosigazolást szerezni ahhoz, hogy valaki rokkant igazolványt.
És aztán utána megőrizni, visszaellenőrizni.
A hatóság megőrzi. Ahogy megőrzi azt is, hogy, hogy valakinek volt-e érvényes orvosigazolása jogsiához.
Budapesten vannak olyan menő környékek, Szent István Park, a 12. kerületben, Mon Park környéke egyebek, ahol szemmel láthatóan jómódú emberek laknak, élnek, használnak, fogyasztanak kávéházat, áruházat, parkolóhelyet. És mindenki jó autóval jár. Mikor alakul az ki nálunk, és mi kell ahhoz, hogy mondjuk egy Mercedesből, BMW-ből, Audiból és egyéb jó autókból kiszálló emberek mondjuk kinézzék azokat, akik hasonló típusú autókból kiszállva rokkant igazolvánnyal parkolnak olyan helyen, ahol nem lehetne, és hogy ez ciki legyen. Ne legyen annyira, ne legyen az, hogy aki gazdag és nagy autója van, vagy drága autója, az egyben megengedheti magának ezt a normaszegést, mert ez úgy ezzel egy.
Ez megint mélységes szimplifikálása lenne a dolgoknak, valakit csak azért kinézni, mert egy Mercedesből száll ki, és rokkant igazolványa van. Vannak Mercedesek, amelyek rokkantok számára használható módon vannak kiképezve.
De nem, én arra gondoltam,
hova vezetne amikor... a világ? De nem, tényleg, hova vezetne a világ, hogyha ha valakit azt szerint ítélnénk meg, hogy milyen autó márkája van. Hát azt gondolom, hogy a társadalmi infrastruktúrának kellene olyannak lenni, hogy megakadályozza, hogy hamis rokkant igazolványokat bocsássanak ki. Ez lehetne a legelső és legnormálisabb lég, és utána nem kéne azzal foglalkozni, hogy kinek milyen autója van.
Nem, én csak azt mondom, én a másik részét mondtam meg, az egyéni szégyent. Tehát ahol a csoport...
De nem lehet bizonyítani, de a szégyen akkor szégyen.
Hát figyelj, hogyha valaki egy tök mindegy, igazad van, mindegy, hogy milyen autóból, általában jó autóból kiszáll, és a rokkant igazolvány van a kocsiján, vagy egy olyan helyen parkol, ahol egyébként nem lehetne, és vidáman sétál el a kávézóhoz, az üzlethez, egyebekhez, én szerintem van az a hangulat, vagy lehetne az a hangulat, ahol azt mondjuk, hogy ahol neki ez, hogy mondjam, tehát nem jó fej. Elmegy a társaihoz, és azok azt mondják, hogy szerintük ez nem jó fej dolog, jött egy üzleti találkozóra, hogy egyébként olyan helyen parkol, ahol, ahol ők nem álltak be. Én csak azt kérdeztem, hogy ez mikor alakulhat ki, vagy ez Szabó László?
De Péter, abban az országban, ahol, ahol az országgyűlési képviselők számla nélkül veszik fel a költségtérítésüket. Abban az országban, ahol az állami számvevőszék minden évben azt mondja az előző évnek a költségvetéséről, hogy nem lehet elszámolni, nem tudom én hány közcélú kiadása, hogy rosszul van elszámolva vele, csúnya magyarsággal.
Ahol a pártok
notabene
úgy...
abban az országban, ahol a miniszterelnök maga bevallja, hogy nem mondott igazat akkor, amikor az embereknek beszélt arról, hogy milyen helyzetben van az ország gazdasága. Most abban az országban azért kicsit megint álságos dolog. Persze tudom én, hogy apróságokkal kell lehet, hogy kezdeni, meg van ennek is egy furcsa hitvita lenne, hogy most akkor lentről kezdjük és haladunk fölfelé, vagy föntről kezdjük
van
és
egy,
haladjunk
van
lefelé.
Van egy másik érre,
ugye? Abban az országban, bocsáss meg, csak befejezem a gondolatot, tehát abban az országban azért tehát ezt fölvetni azért az, nem, hogy mondjam, tehát nagyon ne képedjél ezen a helyzeten, vagy nagyon ne lepődjél meg ezen a helyzeten, hogy a kiszállok a Mercedes terepjáróból, és kirakom a zöld mozgássérült igazolványt a szélvédőnek.
Jó, csak ugye itt két út lehetséges, biztos van több is, de most az egyszerűség kedvére ezt mondom. Az egyik ez az hozzunk intézményeket, amiket Imre mondott, amiket nem akarok ironizálni, mert valóban akkor lehet ilyet csinálni, hogyha a hivatalos rendszer nem zár résmentesen. De parlamenti képviselőknek a költségtérítése. Nyilván hoznak majd előbb-utóbb ilyen-olyan szabályokat, és akkor kitalálnak 14 kategóriát, amit nem lehet. Nem csodálkoznék, azon 5 év múlva kiderülne, hogy a 16., 17. és 19. kategóriákat elfelejtették kitalálni, senki nem gondolt rá, vagy nem volt jelentősége, és akkor majd megint lesznek ilyen visszaélésre törvényesen lehetőséget adó nem szabályozott lukak. A másik oldal az az, amikor egy társadalom egyszerűen azt mondja, nem intézményeket, jogszabályokat hoz létre, hanem azt mondja, hogy elterjed az, hogy ciki bizonyos dolgokat megcsinálni, és itt jön be a gazdagság bizonyos jövedelmi szint fölött, mellett, lehetőségek mellett ciki bizonyos dolgokkal visszaélni. Én tudom, hogy ez mondjuk általában protestáns országokban szokott mondjuk ez fontos lenni, meg olyan országokban, ahol ezek a dolgok úgy rendben vannak, csak a kérdés az, mert minden beszélgetésben, ugye itt ebben a műsorban ezt járjuk körül, hogy mitől rossz ez az ország, mitől lehetne jobb. De hát a, és tudom, hogy ez tyúktojás probléma, csak próbálnának benneteket arra rávenni, hogy válaszoljatok arra a kérdésre, hogy, hogy hol, hol és mitől kezdődhet el ennek a dolognak a megváltozása, vagy megváltoztatása. Most nagyon nagy csönd van.
Hát, mert hogy megválaszolhatatlan kérdést teszel föl. Tehát magunkban nem nagyon van más út, tehát csak az az út van, hogy, hogy megpróbáljuk a magunk életét tisztességgel élni, és hogyha magunk életét tisztességgel éljük, akkor talán elvárhatjuk, hogy mások is ezt tegyék. Nem nagyon látom azt, hogy, hogy volna olyan nagy forduló pont, ahol, ahol ami, hogyha megtörténne, akkor már mint társadalmi méretekben megtörténne, akkor mostantól minden más lenne.
Hát a morál lassú kialakulásán szükségességéről kérdezel, és ezzel nyilván egyetértünk. Ez nyilván hosszú időt fog igénybe venni.
Igen. Persze, hogy egyetértünk, csak a... Mert ugye egyrészt azt mondták, hogy ebben a műsorban beszéljünk pozitívumokról, pontosabban ne arról, hogy ne rózsásra fessük a képet, hanem próbáljunk kivezető utakat találni. És nyilván bennem egy ilyen műsorkészítői elégedetlenség van, mert amikor végigbeszéljük ezeket a dolgokat, akár a szlovákiai magyarok megverését, meg a magyarok szlovákiai, meg ennek összes variációját.
Bocs Péter, hogy közbevágok, csak eszembe jutottam, el fogom felejteni.
Mondja.
Tehát mondjuk, ha például ez a kedves RTL klubos ember itten föltárja mindenki számára, amit különben is tudtunk, de most mégiscsak azért ott van a maga pőre valóságában, hogy így lehet rokkant igazolványokat szerezni, akkor nem lenne az egy jó ország, hogyha ezek után két nappal később, vagy 24 órával később kiállna a nyilvánosság elé a belügyminiszter, nem tudom ki van most a kifelelős az ilyen izéknek a kiadásáért, mondjuk ő, és azt mondaná, hogy láttam ezt, fel vagyok háborodva, a következő utasításokat adtam. Egy. Az összes ilyen kiadott igazolvány jogosságát 3 héten belül az egész országban ellenőrizzük. 2. Így és így és így fogom ezt megszigorítani. 3. Ilyen és ilyen szankciókat hozok azok ellen, akik mégiscsak jogosulatlanul vettek, vesznek, fognak igénybe venni ilyen igazolványokat. Mert hogy nem ez volna a normális reakciója egy társadalomnak és azt vezető közigazgatásnak, politikai elitnek a civil kurázsi megnyilvánulására?
De.
Okay. De. Legalább, akkor ebbe egyetértünk.
Na jó, akkor most mit kérdezzek erről a dologról, ugye, mert most bele süllyedtem abba a helyzetbe, hogy csak egyetérteni tudok veled. A kérdés az az, hogy miért nem érzik azt a politikusok, hogy így kell tenniük. Itt a társadalmi nyomás nincsen, tehát szétesik az a szövet, amely a politikusokat felé nyomná, nincs is ilyen szövet. Egyszerűen, hogy miért...
Nem a valódi feladatokkal foglalkoznak. Ha emlékszel, mi a Szeretem Magyarországot klubban ezelőtt 1-1.5 évvel elhatároztunk egy olyan akciót, ami aztán a tévészékház ostroma miatt hiúsult meg, ha jól emlékszem, hogy szimbolikusan a Kossuth Lajos téren felállítunk egy vadászlest, és ott egymást váltjuk x óránként, és nem csinálunk semmit, csak nézünk a parlament felé, hogy ott vajon tényleg érdemű munka folyik-e, tényleg olyan a társadalmat valóban érdeklő és izgató problémák megoldásán fáradoznak-e. Egyébként kis színesként mondom csak, hogy ezt a monitoringot, ezt a kontrollt mondjuk a berlini parlament, illetve a berlini miniszterelnökség építői oly módon vették figyelembe, hogy a 200 méterre tőle egy hatalmas füves rétet csináltak, ahol a berlini társadalom hétvégeken és hétvégeken is grillsütéssel tölti idejét, hogy közben figyelj a politikus év munkáját.
Bocs, tök más, ami eszembe jut, csak az Imre a parlamentről beszélt, és én a néhány nappal ezelőtt a egyetemistáimat vittem a parlamentbe, körbesétáltunk velük, megnéztük. És ma sokatszor jutott eszembe, csak most, hogy az Imre a parlamentet hozta, én szeretném elmesélni. Tehát szerintem abban az országban, ahol, és ugye ezt a rádiót budapestiek hallgatják, tehát pontosan érzik ezt, hogy előttük van, szemük előtt lesz ez a helyzet. Tehát abban az országban, ahol az országgyűlés épületét, a parlament épületét meglátogatni szándékozók, azok egy ilyen füves placon össze-vissza kavarodva egy 30 centi széles nyíláson egy mogorva kormányőr igazgatása mellett jutnak be egy ilyen vékony csövön keresztül az országgyűlés épületében, és nem adjuk meg a tiszteletét annak, hogy azok, akik meg akarják látogatni azt a házat, azoknak legyen ott pad, szék, ha esik az eső, vagy süt a nap, akkor ernyő, ne adjul Isten valami kis kávézó, ne adjul Isten valami kis boltocska, ahol mondjuk Magyarországgal kapcsolatos nem tudom micsodák, a térképek, úti könyvek és akármicsodák vásáratok, ne is várjunk semmit. Tehát mindaddig, amíg ennyire tiszteljük meg azokat az embereket, nem ide tartozik, bocs, tök más a téma, értem, vagy nem fel. Tehát addig ez így is lesz.
De abszolút ide tartozik egyébként, mert ha már Berlint veszük, ott mondjuk a felújított és a szemszerűen Norman Foster által megálmodott kupolával kiegészített épületben, úgy tudom, este 10-ig be lehet menni, és lehet egész nap, és este 10-ig lehet látni, hogy mi folyik ott. Tehát azt gondolom, itt kezdődik a demokrácia.
Igen, de hát nálunk szegény kormányőrök ugyanúgy nincsenek arra fölkészítve, hogy mondjuk a rendőrség meg a főügyészség, hogy mit csináljon a bemenni akaró nézelődőkkel.
Ezt ez megint a szervezetlenség, hát biztos vannak emberek, akik amúgy azért kapják a fizetésüket, hogy ilyen dolgokat megszervezzenek. Messzire mehetnénk ezzel. Egy befelé forduló társadalom vagyunk ilyen szempontból, miközben állam azt hajtogatjuk, hogy mennyire nyitottak vagyunk a világra. Gondolkoztatok már azon, hogy egy külföldi Budapestre jön autóval, és itt jól érzi magát két napig, és utána haza kell menni mondjuk Bécsbe. Gondolkoztatok már azon, hogy melyik az a külföld, aki tudja a nagykörúton, hogy merre van Bécs.
De tök igaz.
Autózzál Bécsbe 5 percet, és nem létezik, hogy 5 percet, nincs kér, hogy Budapest és Bratisztában.
Teljesen így.
Nálunk? Abszolút.
A Szinkron Tolmácsot halljátok a Szeretem Magyarországot klub műsorát a Café Rádió Cafén. Most elmegyünk reklámot mondani, meg híreket mondani, és aztán jövünk vissza. Török Imre és Szabó László a vendégünk. Nem a tiéd énekelte a KFT, és itt vagyunk a Szinkron Tolmács című műsorban a Rádió Cafén, amelynek vendége Török Imre és Szabó László. Amiről beszélgetni fogunk, az a Gyurcsány Ficó találkozó holnap. A magyar miniszterelnök és a szlovák miniszterelnök Révkomáromban találkozik, és csak azért idéztem vissza a KFT számát, mert ez a Nem a tiéd, mi számcím, ez nagyon jól jelzemzi azt a vitát, ami közöttük kialakult, hiszen akár beszélhetnénk arról is, hogy ennek a két országnak, amely közös piacot is alkothatna, amelynek közös etnikai szálai vannak, amelynek a területe egybe összejárható, egybejárható és egybenyitható lenne, ez a két ország között az utóbbi hetekben óriási viták alakultak ki, amelyek tulajdonképpen folytatásai egy 10-20 éve szunnyadó etnikai konfliktusnak, ha egyáltalán ezt etnikai konfliktusnak lehet nevezni. Kíváncsi vagyok rá, hogy Babarczi Eszter, aki egy nagyon képzett társadalomtudós.
Drága vagy.
Az hogyan látja ezt, hogyha azt mondanám, egy nyugati újságíró azt írná, hogy ez egy etnikai konfliktus, ez az, vagy ez egy politikai konfliktus, amelyet időnként meglovagolnak politikusok, vagy egy kulturális konfliktus, esetleg ilyen percepcióknak a konfliktusa. Ezt te hogyan látod?
Nevezhetjük ezt etnikai konfliktusnak szerintem, ami nem azt jelenti, hogy a szlovák szomszéd le akarja írtani a világ felszínéről a magyar szomszédot, hanem arról van szó, hogy valamilyen szintű idegenkedés, amit az iskolában belevertek a szlovák gyerekek fejébe, a magyar iskolákban meg ugye a magyar gyerekek fejébe, kihasználható, kiaknázható politikailag, és van olyan politikai erő, aminek semmi jobb nem jut eszébe, hogy a népszerűségét megtartsa, mint az, hogy kiaknázza ezt a feszültséget, ami adott esetben csak annyit jelent, hogy kétféle nyelven beszélnek egy faluban, és a gyerekek nem mindig értik, hogy a szlovák gyerek nem mindig értik, hogy a magyar gyerekek mit beszélnek. Tehát ez nem, önmagában ez nem jelentene okot arra, hogy legyilkoljuk egymást, de láttunk már erre példát ugye tőlünk délre, hogy átcsaphat bármibe.
A skandináv országokat mi úgy ismerjük, mint amelyek nagyon békésen élnek egymással, miközben, hogyha az ember Skandináviában jár, akkor kiderül az beszélgetésekből, hogy a svédeket imperialistáknak tartják, és hát ennek mindenféle csúnya szó következik ezután, amelyet most nem akarok mondani. A dánok úgy utálják a svédeket, hogy csak na, a svédek a dánokat, mert a dánok meghódították 300 évig a svédeket, a svédek meg az egész térséget meghódították, a norvégok utálják azt, hogy csak 1909-ben, 8-ban, 11-ben lettek, szabadultak meg a svédektől, a finnek még mindig kis nemzet voltak, mint mi, miközben a Nokiával a világ vezető hatalmává váltak, legalábbis gazdasági értelemben, de benne vannak a legjobb 20 gazdasági fejlett országban, szóval egyáltalán nem olyan rossz nekik. Mégis Svédországban van egy, Finnországban van egy 4%-os, azt hiszem 4%-os svéd kisebbség, annak mindene van. Rádiója, tévéje, nyelve, kultúrája, autonómiája. Nálunk meg azon vitatkozunk, hogy kiírható-e az XM Erdélyi Egyetemre magyarul is az, hogy ki a tanszékvezető, vagy mi a tanszék alcsoportjának a neve, vagy nem írható ki. Miközben másfelől azt is lehet mondani, hogy hát azért ki vannak írva ezek a nevek, vannak magyar oktatási intézmények, vannak magyar, van sajtó, kulturális intézmények, tehát nem arról van szó, és események, nem arról van szó, hogy ez egy kőkorszaki állapot lenne, de valószínűleg ezért fáj nekünk jobban az minden ilyen kis apró sérelem, mint hogy nyilván a szlovákok is, meg a románok is időről időre idegesek lesznek attól, hogy a magyarok fogalmaznak velük kapcsolatban, vagy a múlttal kapcsolatban. Miért van az, hogy ez a konfliktus újra és újra ilyen hülye politikai konfliktusokká válik, és miért lovagolják ezt meg a politikusok? Mi az a néplélekben, ami miatt ez érdekes lehet választási fogásként, meg szavazatszerzésként, miközben nem tudunk, tehát nem arról van szó, hogy Szlovákiában egy munkahelyen nem tudna együtt dolgozni egy szlovák és egy magyar, vagy egy román és egy magyar. Nincs arról szó, hogy elkülönült magyar bolthálózatok szolgálnák ki csak a magyarokat, és a szlovákokat meg csak a szlovák boltban szolgálnák ki. Tehát nincs gettósodás, nincs mindaz, amit így ismerünk ilyen mély ellentétekre, mint olyan Írországban a katolikusok és a reformátusok között, de ilyenek nincsenek. Mitől van ez a mi kis tűzfészkünk, ilyen kis magyar kis parázs, ami ebben a térségben magyarok és nem magyarok, szlovákok és magyarok között, románok és magyarok között, ebben ugye bele fogok keveredni, kialakul újra és újra. Szabó László.
Én úgy látom, hogy ebben a közép-európai balkáni térségben a 90-es évek eleje óta a széteső nemzetállamok romjain a magukra találó nemzetek, meg az ő politikusaik, mindenhol ezek között, a politikusok között egy jó adag elmebeteg nacionalista, az keresi az érvényesülési terepet. Uh-huh. Zajlik egy nagyon világos kulturális, gazdasági, politikai, hatalmi harc. Uh-huh. Ebben a világnak ebben a térségében ki lesz az, aki a különböző terepeken fölülkerekedik, erősebb lesz, uh-huh. Potensebb lesz. Uh-huh. És miután ez egy olyan területe a világnak, amelyik az elmúlt évtizedekben, évszázadokban rengeteg, ahogy te mondtad, etnikai, kulturális konfliktusokkal terhelt, hát óhatatlan, hogy ebben az új csatában, ebben az új harcban régi sérelmek is előkerülnek. Én úgy látom, hogy ebben a hatalmi, ne nagyon titkoljuk tehát, hogy hatalmi harcban és hatalmi porondon, ebben a magyar hatalompolitikusok, azok néha hibákat követnek el. Uh-huh. Én ilyen típusú hibának, tehát nem tipikusan etnikai vagy kulturális hibának, hanem ilyen típusú hatalmilompolitikai hibának látom például a 2004-es kettős népszavazás ügye. Uh-huh. Ugyanis az túl azon,
a meghirdetését, hogy legyen ilyen népszavazás, vagy azt, hogy a kormány akkor reagált rá?
Is. A meghirdetését olyan, mert tipikusan olyan ügynek látom, amiről nem beszélni kell, nem csinálni. Tehát ha a regnáló politikai elit
magyarul
úgy
látja... Magyarul az ellenzék ne kezdjen abba bele, ha nincs kormány hatalom közelében, hogy egy ilyen intézkedést megpróbál keresztülverni.
Így van, hanem ha a hatalomra kerül, akkor meg kell csinálni. Aha. Egy, kettő. Ha már viszont ez a helyzet előállt, akkor pedig ezzel a helyzettel ebben a hatalom politikai keretrendszerben élni kell. És én úgy látom, hogy ez egy ebben az értelemben, most mondom hangsúlyosan, nem az etnikai, kulturális, tradicionális, kulturális hagyományok értelmében beszélek a dologról, ebben a keretrendszerben én ezt egy komoly tempóvesztésnek, egy komoly stratégiai hibának látom, ahol mi azt ebben...
Te kivel szemben vesztettünk mi?
Azokkal szemben, akik ebben a geológiai térségben, ebben a földrajzi területen, ezen a földrajzi területen velünk velünk rivalizálásban állnak. Rivalizálnak.
Kérdeztetek valamit, Laci? Azon gondolkoztam, hogy onnan kezdtük a beszélgetést, hogy a kisebbségek, a magyar ajkú, magyar születésű emberek hogy állnak, és te most már államokról, nemzetállamokról beszélsz. Na most, én most azt akarom tehát kérdezni, hogy ha tegyük azt a népszavazáson 2004-ben kapnak állampolgárságot a határon túli magyarok, akkor ők szerinted népszerűbbek lettek volna a jelenlegi anyaállamokban?
Nem vagy valószínű, de érdekérvényesítő képesebbek.
Miben?
Hát abban, hogy maguk mögött tudják a nemzetállamukat, maguk mögött tudják azt az országnak, annak az országnak a támogatását, amely a lakhelyüktől pár tíz, vagy legfeljebb néhány száz kilométerren van.
De most nem tudják és maguk mögött?
Szerintem nem. Amikor én Erdélyben járok, mostanság, vagy felvidéken, akkor én határozottan érzek ilyet, hogy nem tudom.
De ez a szocialista kormányzásnak szól, vagy a jobboldali kormányok alatt is ezt érzik?
Én nem hiszem, hogy Erdélyben ilyen típusú különbséget tesznek. Uh-huh. Vagy én nagyon sok emberben nem látok ilyen típusú, sajnos, azt kell, hogy mondjam, nem látok ilyen típusú különbségtételt. Uh-huh. Hanem ez a unblock legyintése, a legyintés a dologra. És én a ugye Gyurcsány Ficó találkozóról kezdtél el beszélni, nehezen fogalmazom ezt meg, mert a szerkesztők csúnyán fognak rám nézni, hogy én ilyeneket mondok, pedig nem ez az elvár tőlem, de én végre azt érzem, hogy ebben az ügyben a magyar kormány a sarkára áll. És nagyon helyes, hogy a Dunaszerdahelyi futballmérkőzésen történtek, ahol most azt ne is elemezzük, hogy ott mi történt, mert ez nem ide tartozik, de az annak következményeképpen ebben a általam az előbb megpróbál, vagy ábrázolni próbált hatalmi harcban, vagy rivalizációban ezt az ügyet megpróbálja a magyar kormányzat és a magyar politika most nem tempóvesztésként, hanem tempóelőnyként érvényesíteni.
Ugye, ha jól értem, te azt mondod, hogy van egy attól, hogy államok léteznek, van egy hatalmi harc, ebben a hatalmi harcban ez egy zárt tér, tehát aki teret nyer, annal szemben teret vesztenek, üres tér nincsen, és ebben a magyar kormánynak mindig asszertívnek kell lennie, tehát olyannak, aki így mutogatja az izmait, és azt mondja, hogy én nem engedek egy tapocsat, sem te ezt mondod, ugye?
Ezt én nem mondtam.
Azért kérdezem.
Hiszen nyilván az adott ügyek kapcsán derül ki az, hogy egy ügyben kompromisszumkésznek, asszertívnek, agresszívnak kell lenni, vagy milyennek kell lenni, de hogy azért túlzottan sok olyan alkalmat nem láttam az utóbbi időszakban, amikor talán bár megkövetelte volna az ügy, de ez az asszertivitás, és az asszertivitás mégsem volt meg.
Azért egy dolgot hadd mondjak, Gyurcsány nagyon sokáig gyávasággal vádolták, ugye, hiszen ennek a Ficó-Gyurcsány találkozónak rengeteg előzménye volt. Nem lehet, hogy a miniszterelnök azt mondta, ez még nem eléggé kemény, jól definiálható konfliktus. Most még nem. És akkor azt mondta, hogy na, ez az az ügy, a Dunaszerdahelyi verekedés, komandósok fellépése, vagy bármi más, verés, igen, amikor azt mondta, hogy na, most már tudok kemény lenni, most már tudom azt, akár Brüsszel felé, akár bármi. Tehát csak azt mondom, hogy ugye a jobb oldalon Gyurcsányt állandóan azért bírálják, hogy puha. Csak kérdezem, hogy nem lehet, hogy tudatosan volt bizonyos értelemben puha, aztán most meg úgy látta, hogy kemény. Tehát az, amit te azt mondtad, hogy ez egy taktikai harc is. Szerinted most ez egy tudatos dolog volt a részéről, Gyurcsány Ferenc részéről, Szabó László?
Szerintem igen.
Török Imre.
Szerintem ez egy kényszer, mert kialakult egy helyzet, amikor Gyurcsánynak valamit lépni kell, a más miatt nem a közvélemény várakozása miatt, ha más miatt nem, akkor azért, mert valami olyan történik megint nálunk, hogy a mi részvételünkkel, ami, ha úgy tetszik, nem Európa konform, és mint uniós tagnak ezt nem komilfó szó nélkül hagyni. Ugyanakkor nekem az egész problémakörről egy kicsit az a véleményem, hogy a nem Magyarországon élő magyar nemzetiségekkel való foglalkozás súlya és gyakorisága az én ízlésem szerint túlmegy a szükségesnél. Én azt gondolom, hogy ez a magyar politikai kommunikációban számos ennél szerintem sokkal fontosabb kérdés elől veszi el teret és a hangsúly. Emiatt maradnak megválaszolata null mai napig olyan társadalmilag sokkal súlyosabb kérdések, mint csak egy példát mondok, mint a második világháborúban a náci eszmékkel való azonosulás kapcsán szembefordulás önmagunkkal, vagy annak a sokkal izgalmasabb és izgatóbb és szomorúbb ténynek a feldolgozása, hogy 20 évvel ezelőtti Magyarországunkból 10 000-ek élnek itt közöttünk velünk, akik ügynökök voltak. Tehát ezek sokkal valósabb problémák, lehet, hogy én földhöz ragadtam, nézem ezeket a dolgokat. Nekem nem szeretem, amikor bármelyik magyar politikus pártállástól függetlenül azt mondja, hogy 15 millió magyar. Én azt gondolom, hogy mi 10 millióan vagyunk, vagy annyian se, és vannak magyar nemzetiségek olyan országban, amelyek ma nem Magyarországhoz tartoznak, és lehet arról beszélni, hogy Trianon, érdemes lenne egyszer, lehet, hogy Eszter tudja, hogy volt-e olyan felmérés, ami azt vizsgálta, hogy 100 átlag magyarból hány tudja Isten igazából egy bezárt szobában megmondani, hogy mi ez a Trianon.
Ezek azt sokan tudják.
Sokan tudják, azt de, sokan. Úgy, de tudják azt, hogy végül is ez egy olyan esemény volt, amikor Magyarország nem először és nem utoljára a magyar történelemben egy rossz ügy érdekében egy vesztes félhez
nem, azt már nem
csatlakozott, tudják. És ezért vesztett, és a történelem ítélőszéke, vagy ilyen általános igazságszolgáltatás jegyében a győztesek azok úgy döntöttek, ahogy döntöttek, és van egy békeszerződés, Párizs vagy Versailles, és mi a teendő ez ügyben? Azt gondolom, hogy hát, újabb problémákkal kellene foglalkoznunk, nem?
Amit mondasz, az ugye a tételes történelem hamisítás.
Már ugye én hamisítom?
Hát igen.
Mennyi?
Tehát ugye ez egy oktrojált békeszerződés, az nem az a békeszerződés, amit vesztes és győztes hatalmak nyilvánvalóan tudatukban nyilvánvalóan tudatában annak, hogy mit végeztek az előtte levő években, ennek tudatában kötnek. Tehát az egy oktrojált békeszerződés, egy olyan vesztes hatalom részvételével, amelyik ráadásul nem is tett meg mindent azért, hogy a békeszerződés, nevezzük így, lehetőségei között azért a maximumot elérje. Tehát azért ezt...
Nem is érhette el, mert a magyar delegáció, mivel úgy emlékszem, 3 gróf volt, Aponyi, Teleki és talán Betlen, azok házi őrizetben várták, hogy aláírhassák a békeszerződést. Egy szállodában.
Ez egy hosszú és bonyolult történet. Nagyon szívesen beszélgetek erről, de lejár az időnk.
Igen, szerintem most...
Itt csak az a kérdés, nyilván én sem ezt szeretném elemezni, csak abban vagyok kíváncsi a véleményetekre, hogy nincs-e túl dimenzionálva. A magyar kommunikáció.
Itt folytatjuk, feldolgozva, de folytassuk.
A nemzetiségekkel való foglalkozás.
Itt folytatjuk, mert összesen 30 másodpercünk van a reklámig, és aztán a hírekig.
Gyertek vissza.
Így van. Ez itt a Szinkrontolmács a Rádiókafén, a Szeretem Magyarországot klub műsora, Török Imre és Szabó László vendégünk. A műsor első felében áttekintettük az RTL klub riporterének rabosítását, amelyben teljesen egyetértettek, hogy ez szörnyű. Aztán elkezdtünk beszélni a szlovák-magyar viszonyról, meg a Gyurcsány-Ficó találkozóról, amely holnap lesz Révkomáromban, és aztán elkeveredtünk Trianonig, ahol a felek összecsaptak, egymásnak estek, és ekkor kellett felfüggeszteni a meccset, mert jött a hírek, a reklám, innen folytatjuk.
Ilyen világban élünk. Érkezik a reklám, és már nem is érdekes, hogy mit gondolunk a világról már.
Médiakritikusunkkal Szabó Lászlót hallottátok, aki itt van a stúdióban Török Imrével együtt. Igen, azt mondta Szabó László, hogy történelem hamisítás?
Igen.
Ha a történelem hamisítás az, amit Török Imre mondott a trianoni békeszerződésre, Török Imre azt mondta, mit is mondtál? Azt mondta, hogy gyakorlatilag Szabó László azt mondta, hogy ez egy oktrojált béke volt, Török Imre pedig azt mondta, hogy igen, de egy olyan ország, amely a vesztesek oldalára állt, ennél többet adott körülmények között nem remélhetett, és aztán már én egészítem ezt ki azzal, csak hogy a gondolata értelmes legyen, és azon keseregni, hogy ez milyen következményekkel járt, hát ez már ilyen, hogy mondjam, eső utáni köpenyek dolog. Ugye ezt jól foglalom össze, Török Imre közben kicsit bólogat, úgyhogy innen folytatom.
Lehet keseregni sok mindenen, csak azt gondolom, hogy egy nemzetnek az erejét a hagyományok tisztelete mellett a jövő építésének a dinamizmusa határozza meg inkább.
Most már megint egyetértenek, mert Szabó László nagyokat bólogat erre a mondatra.
Persze, hát hogy a felébe ne bólogatnék? Tehát én nem gondolom, hogy nekünk akár ebben a rádió stúdióban, akár bárhol ebben az országban azon kéne keseregnünk hosszasan, hogy mi történt Trianonnál. Hát persze. De azt azért tisztáznunk kell, hogy ott mi történt, tisztázni kell azt, hogy abból mi fakadt, és tisztázni kell azt, hogy milyen tanulságokat vonunk le belőle, és szerintem ebben a tanulságok levonásában van közöttünk véleménykülönbség.
Amennyiben?
De az, de hát most de szerintem azt, ebben nem menjünk bele, mert
de
teljesen elviszi
a tanulságot. De
nem, szerintem van egy fontosabb
Imre,
része a dolognak.
Imre ugye azt is mondta, hogy nem kell túlságosan sokat foglalkozni a kívül élő magyarokkal, akik nem a magyar köztársaság területén élnek, túl van reprezentálva ez a téma. Uh-huh. Innen jött Trianon, és innen jött a vitátok. Ennyiben pedig én úgy gondolom, hogy a történelem az egy igenis fontos dolog, mert abban egyetértetek, hogy a jövőt együtt kell építenünk, de mint hogyha újra és újra, és ez jól modellezi egyébként a magyarországi vitákat is, tehát azért újra és újra keveredünk a Trianon körüli vitába, meg ebbe az elmúlt 100 évbe, 70 évben.
Én azt állítottam, hogy amit magunk körül itt látunk ebben a kies Közép-Európában, meg a hozzájuk csatlakozó mindenféle peremvidékeken, az egy politikai, kulturális, hatalmi harc, és ebben a hatalmi harcban erőforrások csapnak össze. És ha mi, magyarok, nem tekintünk erőforrásként a határainkon túlélő magyarokra, lévén megléve velük a kulturális hagyományok közösségében, megléve velük a gazdasági erőforrások együttműködésének lehetőségével, akkor tempókat, lehetőségeket, befolyásokat veszítünk. És én nem olyan értelemben tekintek a határon túli magyarokkal való foglalkozásra, és egyáltalán nem gondolom, hogy ez túl lenne reprezentálva, sőt, hogy ezzel valami busongó, Trianon emlegető, bokrétás, árvalányhajas merengésbe kellene borulnunk velük össze, hanem úgy tekintek rájuk, mint egy potenciális erőforrásra, akiket nekünk ebben az imént már hosszasan fölvázolt rivalizációban nekünk használnunk kell. Ilyen értelemben messze alul reprezentáltnak tartom a velük való foglalkozást és a velük való együttműködési lehetőségeket, és ilyen értelemben állítottam azt, hogy a 2004-es kettős állampolgárságról szóló népszavazás, most hagyjuk annak a kulturális, politikai, emocionális metszeteit, nézzük csak ezt a hatalmi, gazdasági, üzleti, ha úgy tetszik, metszeteit, ez egy nagyon súlyos szerencsétlenség, egy nagyon súlyos tempóvesztés.
Rettenetes dolgokat mondasz, Laci, szerintem. Tehát én ugye történészként próbálom ezt a kérdést kezelni, és nekem, amit Babar most mondtál, az arról szól, egyébként Gyurgyák János könyvét nagyon ajánlom mindenkinek, Ezért lett magyar hazátok, de mivel 850 oldal, ezért én most kettő mondatban megpróbálom összefoglalni a tanulságot. Ha nem hiszitek el, akkor olvassátok el az egészet. A magyar nemzet tudat történetéről szól, ugye, és azt mondja a Gyurgyák, hogy az volt a baj Magyarországon, hogy miközben minden ország azzal volt elfoglalva, hogy fölépítette az iparát, a városait modernizálta, tőkét vonzott be, egy jó minőségű mezőgazdaságot hozott létre, Magyarországon...
Bocsánat, a saját országában élő, nehéz helyzetben élő kisebbségeivel foglalkozott, tett hozzá.
Igen, de ez még a 19. században van, akkor a mi országunkban éltek nehéz helyzetben lévő kisebbségek, akik nem magyarul beszéltek, és egész végig azon izmozott a magyar állam, a magyar politikai elit, hogy a közjogi kérdést olyan módon oldja meg, hogy Magyarország legyen lokális hatalom, nyomjuk le kötelező magyar oktatást a nemzetiségi iskolákba, nyomjuk le őket, felejtsék el az anyanyelvüket, legyenek magyar állampolgárok, és akkor ezen keresztül mi kiváltságos helyzetet tudunk a régióban betölteni, illetve a Magyarország monarchiában betölteni. Ennek lett következménye Trianon. Mert olyan gyűlölet ébredt ezekben a kisebbségi csoportokban, ami egyszerűen már azokkal az utolsó ilyen tűzoltó jellegű gesztus lépésekkel, amiket megpróbált megtenni a világháború alatt már igazából nagyon későn a magyar politikai elit, illetve az osztrák politikai elit, amelyik úgy szintén szenvedő alanya volt a nemzetiségek szétrobbanásának, azzal már nem lehetett mit csinálni. Tehát effektíve, nem tudom, hogy tudjátok-e, a nagy Szovjetunióban ugye elvitték, nem tudom, több millió embert vittek el az első világháború után az osztrák-magyar hadseregből hadifogságba. Na most kérem, az osztrákok meg a magyarok azok magukra maradtak, és a szlovákok és a csehek alakítottak egy légiót, amelyik föllázadt az osztrák-magyar monarchia ellen, úgyhogy az egykori KUK hadseregnek két szárnya az elkezdte egymást gyilkolni Szibériában. És ez volt a nagy, ez volt a csehszlovák honvédő háborúnak az első, még az állam megalakulása előtti lépése. Na most abban igaza volt persze a Lacinak, hogy a Károlyi kormány meg elbénázta, meg nem tudom én mi túl finoman viselkedett, de most abból, amit mondtál, az a logika következik, hogy nekünk azért fontosak a határainkon túl élő magyarok, mert a magyar állam erejét növelik. Na most én ezt megpróbálom elképzelni egy magyar fejével, mondjuk, mit tudom én, Bíró Béra, vagy akármi Sepsiszentgyörgyi antropológus.
Vagy egy nem magyar fejével.
Ott arról nem is beszélve. Hogy ez mit jelent neki? Ez azt jelenti, hogy őt arra szánjuk mi itt a magyarok, a kényelmes kis karosszékünkbe, a kényelmes kis állampolgársunkba, hogy ő legyen a saját országának az ellensége. Tehát mindig belső ellenségként nézzenek rá, mert azt kommunikáljuk, hogy addig vagy jó öregem nekünk, és mi azért foglalkozunk veled, hogy te a magyar érdekeket képviseld abban az országban. Hát ez szörnyű.
Most Eszter, vagy szándékosan magyarázol félre, vagy nem értettél?
Bocsánat, akkor nem értettem.
Speciálén is egész nyáron a Gyurgyák könyvet olvastam. Nekem teljesen más jön, nem teljesen, sok minden más is lejön a Gyurgyák könyvből. Többek között az, hogy a Gyurgyák könyv számomra a magyar nacionalizmus történetének egy speciális olvasata is, melyik azt mondja, hogy valóban igaz, tehát hogy kis túlzással azt mondja, hogy nekünk mindig ilyen jobb hiány magyarjaink volt, jobb hiány magyarkodó magyar politikusaink voltak, akik miután nem találták meg a világos utat, hogy hogyan kell együttműködnie a nemzetállami gondolkodásnak a környezetünkben lévő egyéb nemzetekkel való együttműködés gondolatával, ezért aztán mindig magukba forduló ilyen fél vagy teljesen nacionalista gondolkodás felé vették az irányt. És én nem állítottam azt egy szó, először is nem a magyar államot kell, hogy erősítsék a határon túllévő magyarok, hanem a magyar nemzetet, az lényeges különbség. Egyrészt. Másrészt én nem állítom azt, hogy azzal, hogy akár a magyar határokon belül élő magyar közösség bizonyos szempontból valóban egyetértünk, úgy tekint, vagy igazad van, úgy tekint a határon túl élőkre, mint a gazdasági potenciálunk, a hatalmi potenciálunk növelőire, ezért én nem állítom azt, hogy nekünk a határainkon belül élő kisebbségekkel, vagy éppen a környező államoknak a többségi nemzeteivel ne kellene együttműködésben lennünk. Hát hogy a fenében? Hát hogy a fenében?
Én csak
hát hogy a fenében nem gondol, ne gondolnák azt a szlovákok, hogy a magyar köztársaság területén élő nem kis szlovák közös, nem is túl nagy, de nem is nagyon kicsi szlovák közösséget, azt ők nem egyfajta erőforrásként, arra nem egyfajta erőforrásként gondolnak. Hát miért adnak neki különben szlovák állampolgárságot? Miért küzdenek azért, hogy itt szlovák nyelvű iskolák legyenek? Miért? Hát így gondolnak rájuk. Hát ezért kell nekünk is így gondolni a határon túl élő magyarjainkra. Vagy így is. Tehát az szerintem egy súlyos félreértelmezése az én gondolataimnak, megítélésem szerint Gyurgyákénak is, hogyha azt a következtetést vonjuk le, hogy akkor, ha mi a határon túli magyarokkal való együttműködésben és a velük való nagyon hülye szó törődésre hangsúlyt fektetünk, akkor ezáltal mi valami visszafordíthatatlan nacionalista útra keveredünk.
Én ezt nem is állítottam, én csak azt állítottam, hogy a te logikád még ugyanaz, mint ami a 19. században Magyarországot sajnos a tönk szélére vitte, hogy a régióban valaki uralkodni fog, és akkor legyenek azok a magyarok, akik uralkodnak. Én meg úgy látom most, hogy ebben a régióban a porózus sokoldalú kooperáció az, ami működik, ahol egyenrangú felek vannak. Tehát mi ne nézzük le a szőrös talpú oláhokat, vagy kikatótok, mindegy, és ők meg ne nézzenek le minket, és mi ne akarjuk az ő gyerekeiket kényszer magyarra változtatni, ők meg ne akarják a határon túli magyarokat kényszer szlovákká változtatni, mert lehetnek ők úgyis jó szlovák állampolgárok, hogy közben magyarok. És meggyőződésem, hogy erről egyébként ők így gondolkodnak, vagy akit én ismerek, az így gondolkodik róla.
Lerak Imre?
Megértettem a problémát. Tehát a problémád az, hogy nem vontam elég, vagy nem tettem elég világos distinkciót a között, hogy a hatalmi küzdelemben nem csak az az egyetlen cél létezik, hogy egyeduralkodó legyél, vagy lenyomhasd a másikat, meg a között, hogy egy kooperatív részese, de meghatározó részese legyél egy ilyen rivalizációnak.
Szabó Lászlót hallottuk. Ugye az, amiről elkezdtünk beszélgetni, látszólag távol esik attól, hogy holnap Gyurcsány miniszterelnök és Ficó miniszterelnök találkozik egymással Révkomáromban, de végül is ennek a beszélgetésnek a tengelyében áll ez a probléma, ugye? Hiszen ott két állam képviselője találkozik, akik ebben az értelemben hatalmi érdekeket is képviselnek, hatalmi törekvéseket is, és egy hatalmi rivalizálásban, egyensúlyban, vagy előnyszerzésben vesznek részt. A kérdés az, hogy ha a magyar politikai elit elhatározná azt, hogy a gyenge struktúrákon keresztül, mint amin a kultúra, a nyelv, népzene, vagy bármi, Duna TV, ezen keresztül erősíti a környező magyarok kulturális-gazdasági erejét, identitását, és eközben a magyar politikai elit is ilyen ügyekben, hatalmi ügyekben, Brüsszelig, az ENSZ-ig sokkal keményebben lép föl. Hogyha ez együtt történne, és azért, hogy tudatosan, kimondva megerősítsék a környező magyarok Magyarországhoz való nem kötődését, hanem ezt az együttműködést, ezt kifejezik mindenféle eszközön, akkor ebben a dologban ti ki tudnátok egyezni. Mind a lágy struktúrákon keresztül, mind a kemény struktúrákon keresztül tudatosan a magyar politikai elit azt mondja, ha jobb oldali, ha nem, hogy a magyarokat ebben az értelemben használjuk, építünk rájuk, koordinációt építünk ki velük, támogatjuk azt, hogy egy magyar vállalat romániai magyarokkal közösen csináljon vállalatot, stb. Hiszen ezt egyébként ugye azért más államok szokták alkalmazni, amikor a franciák ilyenekben nagyon szeretnek odafigyelni, hogy nem helyi franciákkal, de mondjuk Afrikában olyanokkal dolgozzanak együtt, akik francia barátok, stb. Németek is használják a németséget erre szerte a világban. Eszter. Szóval mi a jó út állami és nem állami síkon?
Én ellentétben az Imrével nem azt gondolom, hogy túl sokat beszélünk általán túli magyarokról. Nekem az a bajom, hogy a magyar politikai elit a maga céljára akarja hasznosítani ezeket az embereket.
Én meg és
az
nem nemzeti célokra?
Vagy nemzeti célokra. Hát a maga céljára is, és nemzeti célokra is, de semmiképpen se, hogy mondjam, én tisztelni szoktam mindenkinek a méltóságát, a saját életét. Én azt gondolom, hogy mondják meg a határon túli magyarok, hogy nekik mi a jó. Hát ne, mi ők akarjuk nekik megmondani.
De ők is megosztottak ebben. Az egyik azt mondja, hogy az a jó, amit Orbán nyom.
Akkor ők döntsék el, így van.
Én is ezt gondolom.
És azt mi tartjuk tiszteletben, és vegyük tudomásul.
Jó, de hát nekik van elképzelésük arra, ráadásul eléggé divergáló, legalább kétfelé divergáló. Az egyik része Orbán Viktornak a keményebb, meg a jobb oldalnak a, nevezzük így, hogy keményebb, vagy hangosabb politikáját támogatja, a másik meg azt mondja, másik fele meg azt mondja, hogy a szocialista-liberális megközelítés a jobb.
De hát az ő gondolat világunkban nem csak ez a kérdés vetődik fel, hogy Orbán és Gyurcsány között választanak, hát ők egy más mikroklimában élnek, más politikai irányzatok. Keresztüzében, ahogy tetszik, ez, amit említettél, ez egyike a számukra eltöntendő, és nem is biztos a legfontosabb kérdés. Fölvetett, hogy a magyar politikai
életnek
vagy mit kéne tenni. És megpróbálnék egy allegóriát fűzni egy korábbi témánk a fogyatékosok igazolványa és e téma között. Én azt gondolom, ahogy ott is ezt próbáltam érzékeltetni, itt is úgy gondolom, hogy a magyar politikai elitnek egyetlen egy igazi felelősség lenne olyan infrastruktúrális és jogszabályi hátteret teremteni, ami az esetleges konfliktusok kialakulását megelőzni. Tehát egy preventív infrastruktúrát, hogy világosabban fejezem ki magam, sok-sok év után konzenzusra kellene jutni a gyűlöletbeszéd témakörében alkotandó törvényjavaslatról. Meg kéne akadályoznia, hogyha úgy tetszik, magyar szemmel bántatlanul történhessenek olyan koszorúzások, mint amit nyilas egyenruhára emlékeztető uniformisban megtett 20-30 ember néhány nap előző Szlovákiában. Könnyen lehet persze erre azt mondani, hogy az a kérdés, hogy kirúgott először, és arra azért nehéz válaszolni, mert sok rúgás volt mind a két oldalról. De azt gondolom, hogy mégis nekünk a saját határainkból arra kellene ügyelni, hogy honfitársaink sem itthon, se külföldön ne tehessék azt, ami tőlünk, ami határokon kívül élő magyarok és nem magyarok szemében visszatetszést kellemetlen érzést kelt, vagy akadályoz az ő ottani nyugodt életüket?
Ha mondjuk lenne a magyar labdarúgó bajnokságban egy szlovák csapat, amelyiknek a budapesti mérkőzésére, de ne budapestire, mondjuk a győri mérkőzésére átjönne 1500 szlovák szurkoló, és azoknak egy része valóban minősíthetetlenül viselkedne, és nagy Szlovákia az ászlóit lengetné, és Tisót éltetné, akkor azt mi itt ebben a stúdióban normális magyar reakciónak tartanánk, hogy oda a kommandósok nyomulnak be arra a tribű részre, és ilyen 1m20-as viperákkal verik nyomorékra őket.
Nem, de ez
hát
nem
álljon
is
már meg.
El kell jutnunk oda, hogy a szlovákok tudják azt, hogy a magyar stadionban mit szabad és mit nem.
Ott az ottani emberek, én szerintem, persze ez egy fontos kérdés, hogy azt tényleg tudjuk-e, meg valóban van-e normálisan artikulálva felénk is, hogy mit szeretnének a határon túli magyarok. Én szerintem a következőt szeretnének. Békében szeretnének élni a saját magyarságukkal, abban az országban, amelynek az állampolgárai. Békében szeretnének élni az ottani többségi nemzettel. De ezzel együtt szeretnének magyar nyelvű iskolákba járni, vagy ha a gyermekeik magyar nyelvű kulturális egyesületbe, tánccsoportba, sportegyesületbe, vagy nem tudom micsodában szeretnének táncolni, sportolni, futballozni, vagy nem tudom mit csinálni, akkor ezt szabadon és nyugodtan tehessék, békésen szurkolhassanak a Dunaszerdahelynek, és ne kelljen attól félni, mert abban többségében magyar játékosok vannak, ne kelljen attól félni, hogy kommandós szlovák rendőrök verik szét őket. Ezt szeretnék ők. Nem akarnak Orbánozni, nem akarnak gyurcsányozni, semmiért nem szeretnének.
Nem is
de az egy tarthatatlan azért. Helyzet, de az egy tarthatatlan helyzet, hogy a szlovák rendőrség erődemonstrációjára, mi tök független volt attól, hogy ott ki mit kiabált, az tök világosan egy etnikai erődemonstráció volt, erre az erődemonstrációra ne adna választ a magyar politikai elit és kormányzat. És ezért mondtam ezt egy 20 perccel ezelőtt, utolsó mondat, hogy végre a Gyurcsány kormány ebben az ügyben a sarkára
Török Imre, mert szeretem ezt a
Én szeretem a tényeket tiszteletben tartani, és én itt nem tudom, mert nem ismerem a tényeket. Lehet, hogy ti ismeritek. Mi történt Dunaszerdahelyen? Én sokféle szájton, sokféle dolgot kerestem, olvastam, mindenféle sejtések vannak.
Szabó László azt mondta, ha a szlovák rendőrök, azért, mert a magyarok oda mennek, kvázi etnikai alapon.
De nem tudjuk, hogy etnikai alapon tettek-e bármit. Hát ha elolvasod az Indexben, hogy mi történt, akkor még az is szerepel, hogy a szlovák titkos rendőrség felbújtó akció volt. Fogalmam sincs, hogy mi történt. Nem véletlenül akarja Gyurcsány szerintem helyesen elérni azt, hogy a szlovákok valóban vizsgálják ki, tényszerűen vizsgálják és közöljék a vizsgálat eredményét. Addig azt gondolom, nem lehet egy prejudikált koncepcióra fölépíteni egy tárgyalási stratégiát.
Szerintem a cseheknek van igazuk, még egy mondatot engedj meg, tehát hogy az borzasztóan rosszat tesz a határon túli magyaroknak, hogy néhány idióta szalonfasiszta oda megy és balhézik, akiket aztán boldogan megver a helyi rendőrség, akik ugyanolyan idióták és szalonfasiszták, és valóban igaz az, hogy ha a szalonfasiszták Szlovákiában kormányon vannak, itt pedig nem, akkor ez annyival jobb ország mégiscsak.
Ez a szinkrontolmács, hírek, reklám. Ez itt a Szinkrontolmács, a Szeretem Magyarországot klub műsora, a Rádió Cafén, és mi alatt elmondtam ezeket a szavakat, azokból az alatt még a fülemben cseng az a vita, amely a piros lámpa kigyulladása előtt is még itt zajlott a stúdióban. Két kulcsmondat hangzott el. Szabó László, aki már ezt többször elmondta, erőt kell mutatni egy nemzetnek, mert akkor tud a nemzetek küzdelmében, rivalizálásában előre jutni. Babarczi Eszter meg azt mondta, GDP-t kell mutatni, mert ezzel lehet előrehajtani egy országot. Eszter?
Így igaz, ezt mondtam.
Tényleg ezt mondtam. Én is megerősítem ezt.
Szóval ugye ez a jellegzete, tehát nem tudom, most mondhatom-e azt, hogy ez Eszter az egyik pólus, vagy az egyik világnézet, a Szabó Laci meg a másik. Nem biztos, hogy ezt most elvállalja.
Na de Péter, figyelj!
Azt akarom csak mondani, hogy ez, én azért említettem ezt meg a hallgatóinknak is, mert én amikor hallgatom ezeket a vitákat, akkor tényleg ez a két pólus van. Tehát a szocilibi oldal azt mondja, csak leegyszerűsítettem, tehát a szocialista meg liberális oldal azt mondja, hogy országot építünk, infrastruktúrát fejlesztünk, erősek leszünk, jók leszünk, és ez majd valahogy segít a kisebbségi magyarok, és a környező országokban, Európa Unió ilyenek, ahogy Angyula mondta, a jobb oldal meg azt mondta, hogy Nem, mert nekünk van ott dolgunk a határon túlon is, persze az egy másik állam, de hát a mindenségét neki mi a fenének tartunk fönn egy államot, ha ez az állam a másik állammal szemben nem tudja felmutatni azt, hogy haló, gáz lesz, hogyha az én nemzetiségemet te ott nyomorgatod. Ez a vita lényege, és ezen van az, hogy most Ficóval szemben Gyurcsány kemény volt, vagy nem volt kemény, én már látom holnap előre Németh Zsoltot, amint kiáll, és azt fogja mondani, hogy azt nem hiszem, hogy megdicséri Gyurcsányt, tehát nem tudom, mit kell ahhoz csinálni, hiszen föl kéne állni egy tárgyalásra, és látványosan becsapni az ajtót, hogy Németh Zsolt azt mondja, hogy ez milyen jó dolog, de egyébként már nyilván a Fidesz el fogja ítélni, mert azt mondja, hogy puha a Gyurcsány, és a szocialista nyakó szóvívő pedig azt fogja mondani, hogy a Fidesz ismét a létező feszültségek további mélyítésére használta föl ezt a találkozót. De azért emögött van egy ilyen szerepfelfogásbeli különbség, mondjuk jobban szeretném, arról beszélgetnénk, ezért mondtam a GDP-t, Babarczi Eszter, GDP-t kell növelni, Szabó László, erősnek kell lenni.
De félreérted egy kicsit akkor, amit mondtam, hogy félreértelmezett, tehát most
de jól félvezettem, mert legalább beszélsz róla.
Jó, én nem beszélnék arról, hogy a jelenlegi politikai pártjaink mit gondolnak, nem is tudom egyébként, mert teljesen szétesett az erre vonatkozó, a nemzet stratégiájuk, ahogy mondani szokás. Én személy szerint azt gondolom, és azt értem meg, amikor Vajdaságban vagy Erdélyben vagyok, ezt élem meg, hogy őket senki nem kérdezi meg, hogy mit szeretnének, én ezt fájlalom, tehát a magyarországi belpolitikai küzdelmeknek lesz az eszköze a magyar kisebbség, szerintem ez disznóság. De velem ezt csinálna valaki, sikítanék, az biztos. Ez az egyik. A másik, amit gondolok, hogy ők egy normális, fejlett, ipari, demokratikus állam, normális állampolgárai szeretnek lenni, pont ahogy a Laci mondta. Mi kell ehhez? Normális iskola, egy normális állás, volt, ahol bevásárolok, hogy nagyjából rendben legyen az utca, ahol lakom, meg ilyenek. Na most ezen, én úgy gondolom, hogy ezen az, hogyha a magyar kormány hadüzenetet küld a román kormánynak vagy a szlovák kormánynak, nem segít. Ezen az segít, hogyha abban a városban, ahol a kisebbségi él, magyar pénzből is akár segítünk fenntartani fesztiválokat, művelődési házakat, és így tovább, vagy segítünk nekik ide utazni. Ez egyébként van, tehát ezt csinálja a magyar állam. Kettő, ha oda megy a tőke, a magyar tőke, oda megy, ott épít, munkahelyet épít, akkor több lehetősége van arra, hogy munkát vállaljon, nem kényszerül rá, hogy ide átjöjjön. És ha nem bélyegezzük meg azokat, akik akár román többségi tulajdonú vállalkozásnál is vállalnak munkát, vagy nem bélyegezzük meg azokat, akik vegyes házasságban élnek. Mert én azt gondolom, hogy az a természetes menet a dolgoknak, hogy valamennyire külön maradnak ezek a kultúrák, mert a nyelvi az elég erős, de ugyanakkor lesznek a határon összeolvadások, és az is nagyon jó, mert azok az emberek, meg azok a gyerekek, akik ugyan anyanyelvi szinten tudnak románul is, meg magyarul is, nekik egyformán otthon mind a kettő, nekik egyformán fontos lesz a magyar kisebbség is, meg a román kultúra is, amikor ne adj Isten, mondjuk majd döntéshozó pozícióba kerülnek. Hát ez a legjobb, ami történhet. Tehát én ezért nem tartanám fenn ezt az ostromlott vár állapotot, a Székelyföldöt megvédjük, és kimegyünk a vasvillával, és legyilkoljuk a rohadt románt, mert szerintem ez nem vezet jóra. Én ezt gondolom.
Na jó, Eszter, de ez az állapot, ez csak az elmebetegek fejében létezik.
De
hogy adjak egy másik metszetet a dolognak. Az a helyzet, mélységesen együttértünk, hogy GDP-re volna szükség tőlük különben. Az a helyzet, hogy elmegyek, nem olyan nagyon régen volt a Marosvásárhelyen. A Marosvásárhelyi főtér, gyerekek, a Marosvásárhelyi főtér az olyan főtér, hogy olyat keveset találunk Magyarországon. Pozsonyban, ha megálltok bárhol a belvárosban, és 360 fokot fordultok, akkor 43 darut számoltok össze. Lendván, amiről éppen az Eszterrel egy pár szót beszéltünk kint, Lendván olyan kulturális élet zajlik, amit megirigyelhetünk sok helyütt Magyarországon. Tehát lehet, hogy már messze nem arról van szó egyébként különben, hogy a határon belüli magyaroknak volna szükségük, vagy a határon kívüli magyaroknak volna szükségük a határon belüli magyarok segítségére, hanem viszont. Úgyhogy azért, és akkor már eljutunk oda, amit te mondasz, hogy az együttműködésbe persze a gazdasági segítség, a gazdasági együttműködés ide-oda áramlása is beletartozik természetesen, és még egyszer mondom, bolondok volnánk, ha erről lemondanánk. Bolondok volnánk, ha a kulturális hagyományaink közössége okán lemondanánk a gazdasági és bizony az erőpozíciójából való gondolkodás együttműködését. Bolondok volna.
De van nekünk erőpozíció? Objektíven nézve szerinted?
Hát hogyne?
Milyen hogy? Szempontból?
Hát egy... Hogyne? Hát itt élünk a Közép-Európa közepén.
De ők is itt élnek.
Így van.
Hát akkor persze, miért van, hát persze, miért van nekünk, is, és miért nem nekik van erőpozíció?
És ők is több GDP-t szeretnének, és ők is jobban
de
szeretnének
momentán
élni.
Nekik van is.
És ők is jobban szeretnének élni, meg mi is, meg mi akarunk exportálni másoknak, vagy másoktól, meg importálni másokhoz, meg más országokhoz,
ez tipikus,
és ezek gazdasági
a békés, küzdelmek. Békés egymás mellett
persze.
Élés oly régen áhított eszmények.
Csak nekünk még ebben az az erőfölényünk van meg, csak ebben az a helyzeti fölényünk van, hogy van 3,5 millió ember a határaink közvetlen közelében, akikkel ezt meg tudjuk beszélni.
Nem tudjuk akikkel megbeszélni, de nem tudjuk megbeszélni.
Hát dehogyne.
Őrájuk nem a magyar törvények vonatkoznak,
hát
őnekik nem magyar munka, hát adójuk van. Hát az ő életük legfőbb paramétereire a magyar államnak konkrét ráhatása nincsen.
Hát persze, jogi ráhatások
nem,
persze,
sem jogi,
nincsen.
Sem anyagi, hát, sem szervezeti, semmilyen.
Él ebben az országban, Magyarországon szerintem 4-5 millió olyan ember, akinek a rokonai élnek ott kint.
Az nagyon
a
jó.
A felmenői.
De ez ellen,
hát ezek nem kapcsolatok.
De ez miért kellene politikusok? Ez miért kellene politikusi kontribúciók, vagy politikai ráhatások? Azt gondold el, senki nem vitatja a rokoni kapcsolatnak, a esetleges családegyesítéseknek, a kulturális együttműködéseknek, a gazdasági együttműködéseknek fontosságát. Én csak, ahogy a Péter mondta korábban, én ezt az ügyet egy túlreprezentációnak tartom. Én azt gondolom, hogy empirikus úton nézzük meg, az elmúlt 5 évben a magyar napilapok frontoldalán, meg a második oldalán hány százalék szól a magyar és a környező ország magyar nemzetiségű lakosai, állampolgárai közötti probléma tömegről, és hány százaléka szólt arról, hogy Magyarországon van egy 321 millió becslés és szempontrendszer szerint ilyen amplitúdóban szerepel a roma kisebbség számaránya. Abban egyetértés van, hogy ha tágan nézzük, akkor kb. 1 millió, abban is egyetértés van, hogy kb. 300 ezer ember ebből a létminimum mód el nem érő életszínvonal dolgozik a saját országon. És nézzük meg, hány százalék szól az egyik problémakörről, és hány a másikról. És elfogadod azt, hogy a GDP alapon nézzük meg, ha a más alapon nézzük is, hogy Magyarország erőforrásai igencsak korlátozottak, az elmúlt hetek ezt elég plasztikusan mutatták amúgy, akkor azt nézem, hogy mire kéne koncentrálni, nem vitatva a másik ügy fontosságát, akkor azt mondom, hogy erre kéne koncentrálni. Erről kellene szólni a politikai disputák többségének. Erről kellene nekünk...
A romákról? Inkább...
Nem. Igen. A kisebbség. A Magyarországon belül élő kisebbség. Igen. Arról szól. Igen. Mert az egy bennünket, mindnyájunkat nagyon közelről érintő dolog, amiben sokkal kevesebbet tettünk, azt gondolom, az elmúlt 20 évben, amit kell, mint amit tennünk kellett volna, és aminek a kilátásai, ha nem teszünk valamit, nem biztos.
Igazad van, Imre, de nem két egymással szemben álló, hanem két egymás mellett létező problémáról beszélsz most.
Igen, Laci, de Török Imre azt mondta, hogy ha azt vesszük, hogy a magyar államhatalomnak mire van ráhatása, akkor azzal a témával, amire nagyobb ráhatása van, a Magyarország területén élő cigányok, romák helyzete, uh-huh. versus a Magyarországon kívül élő kisebbségek helyzete, akkor a magyar média, a politika sokkal többet foglalkozik, sokkal inkább központi politikai témává emeli arányaiban a külföldön élő kisebbségi magyarok helyzetét, főleg a környezetünkben, mint a romákét, akik uh-huh. itt élnek,
Értem.
És egyébként bizonyos értelemben pocsékabb
helyzetben is élnek. Nem tudom megítélni, hogy ez így van-e vagy nem, mert nem mértem ilyet sose, és nem is olvastam ezzel kapcsolatos méréseket, biztos vannak, Eszter talán tud ilyeneket, de ha így lenne, akkor az helyes volna. Az helyes volna. Szerintem ezek egymással összemérhető ügyek.
Uh-huh. De a túlreprezentáltságra még nem válaszolva. Török Imre szerint...
De nem tudom megítélni a túlreprezentáltságra. Uh-huh. Nem, tényleg nem tudom.
Azt meg tudod, hogy a magyar politikai...
Az utóbbi időben legalábbis, de lehet, hogy Eszter most ezt rosszul látom, ezt sokkal jobban értesz hozzá. Azt én az utóbbi időben egy elég komolyan exponált kérdésnek látom
nem,
a magyar.
Nem, én is azt gondolom, hogy nagyon nagy mértékben van jelen az utóbbi másfél évben, de előtte nem volt egyáltalán. Inkább én úgy fogalmaznám újra a kérdésüket, a fiúk Imre és Péter kérdését, ha szabad, hogy
bólogatnak.
Bólogattak, hogy igen, bólogattak, nem láttalak, de bólogattak. Hogy két témánk van. Az egyik témával tudnánk csinálni valamit, bár nagyon nehéz egyébként. A cigányok, főleg a létminimum alatti leszakadt bűnözésre kényszerülő, vagy nem is kényszerülő, hanem ebbe beletanuló cigány népesség, és az ő egyre növekvő arányuk a gyerekek között. Ugye ez egy iszonyatos probléma, tényleg gazdaságilag, kulturálisan, minden tekintetben. Ezt elvileg a magyar államnak
az országhatárokon belül kirekesztettség tényét.
Hát igen, de nagyon sok negatív, nem csak a morális megítélése, hanem a gazdasági megítélése is katasztrofális. Vagy erre elvileg lehetne a magyar államnak közvetlen ráhatása a jogszabályokkal, oktatási rendszerre, egészségügyi rendszerre, mit tudom én, a segélyezés rendszerén kereszt, szociálpolitikával és így tovább. Vagy vannak a magyar kisebbségek, és azt mondja az Imre, hogy ő rájuk, és én is azt mondtam neked, hogy a magyar jogszabályok véget érnek a határnál. Tehát ebben az értelemben a magyar kisebbségek életét irányítani, ez egy illúzió. Tehát ezzel a témával kapcsolatban a közérzület az általában az, hogy jajongunk, nyafogunk, szídjuk a szomszédországokat, szídjuk a szomszédországok rendőrségét, adott esetben persze teljes joggal szídjuk most a Dunaszerdahelyi rendőrséget, nem arról van szó, csak megint valami olyan problémával foglalkozunk, amiről hála a jó Istennek nem tudunk megoldást találni. Tehát ez így kényelmes nekünk, és én a Trianont is egyébként ilyesminek tartom, én azt gondolom, nagyon fontos lenne, hogy legyen szó Trianonról, legyen szó a szétszakadt családokról, az egész kaotikus, zűrzavaros, első világháborús területi követelésekről, azt követő évekről, tehát ez egy borzasztóan fontos dolog. De ugye a történelmet már visszamenőleg nem tudjuk megváltoztatni, és engem megmondom, ami zavar, engem az zavar, hogy olyan irányba tereljük a közbeszédet, ha szabad ilyen szokat mondani, ahol mindenki verheti az asztalt, hogy nekünk milyen rossz, milyen szemetek, hogy kitolnak a rohadt életbe, és ugye neki nem kell semmi, nem kell felelősséget vállalni, ez úgy sem tud csinálni semmit. Egy, kettő, nem a saját problémájával szembesül, hanem valaki más lehet vádolni emiatt. Ha arról beszélnénk, hogy a magyarországi roma népességgel mit lehet csinálni, nekem nincs jó, meg már itt egy pár műsorban kerestük a megoldásokat, és hát egy-kettőt találtunk, de azért nem mondanám, hogy megváltottuk a világot. De ugye itt mégiscsak az van, hogy Laci, Imre, Péter, Eszter, mondom magamnak a tükörben. Hát figyelj, fontos ez a kérdés. Csináltál te már valamit? Nem csinálta semmit? Szégyeld magad, basszus. Ugye ezt Trianonnal kapcsolatban nem lehet felmondani, illetve aki szégyeli magát, az kimegy egy árpácsával, és akkor hősnek érezheti magát, de hát azért ez mégiscsak a könnyebb út.
Hát szerintem túlbeszéljük már kicsit a dolgot. Még két érvet, hogy mondjak, vagy két szempontot inkább. Az egyik, hogy persze miközben igaz az, hogy a magyar jogállamiság keretei azok megállnak a határnál, azért azt tudjuk, hogy ma már Romániával és Szlovákiával egy közös európai közösségbe tartozunk, tehát azért a jogállami körülmények, vagy a jogi körülmények azért velük már változtak. Egy-kettő. Továbbra is azt gondolom, hogy kénytelenek leszünk jól felfogott gazdasági érdekünkben is, meg kulturális értelemben is erőforrásként tekinteni rájuk, és kénytelenek leszünk ezt használni, és nem csak GDP értelemben, Ruzsa Magdi, Lajkó Félix, vagy Rád Géber László az igenis a teljes magyar nemzet erőforrása. És ha azt gondoljuk, hogy azok ottra semmiféle ráhatásunk nincsen, hogy velük mi történik, és semmiféle kooperáció, semmiféle együttműködés nincs arra nézvést, hogy velük szóba álljunk, és tudjuk, hogy velük mi történjen, akkor komoly hibát követünk el, és komoly veszteségeket fogunk szemben.
Csak egy kérdés, hogy elgondolkoztatok azon, hogy a magyar politikai kommunikáció miért mindig Szlovákiával, Romániával foglalkozik? Miért nem foglalkozik Burgenlanddal? Miért nem foglalkozik Fiumével? Nem ugyanannak a történelmi múltnak a következménye?
Én ezen elgondolkodtam, és persze én nem tudom, nem vagyok otthon ebben a témában, de az egy érdekes dolog, hogy egyébként nem tudom, hogy mit csinál az osztrák kormány a magyar nemzeti identitás megőrzése érdekében, csak én nagyon halvány emlékeim vannak, és csak félve mondom, mert nem vagyok felkészülve ebből, de hogy olyan értelemben ott sem magyarosítási kampány megy, tehát azért ott is vannak olyanok, akik azt mondják, azért abba is bele lehetne szólni, hogy ott mennyi pénzt költenek erre, csak ott nincs nyomás, tehát nem tudunk arról, hogy a helyi tartományi kormányzó azt mondta volna, hogy márpedig, ha egy egyetemi tanár kiteszi a magyar feliratot egy iskolai falra, akkor annak meg kell vonni az engedélyét, mert elveszti az állását. Tehát ugyanakkor mondjuk Ausztria, bizonyos értelemben valószínűleg Szlovénia is, a nagyon fejlett ipari országok kategóriájába tartozik, ahol ezeket az különféle identitásokat egyszerűen a konzumerizmus, egy másfajta életkörülmény az úgy kimossa, mint problémát.
Imre kérdése tök érvényes kérdés. Én ugye 2,5 éven keresztül elnököltem a Magyar Ifjúsági Konferencia nevű intézményt, ahol a határon túli és a határainkon belül ifjúsági szervezetek képviselték egymást, és tényleg a helyzet az, amit a Péter mond. Tehát egyrészt ugye vannak mennyiségi különbségek. Tehát Burgenlandban és Szlovéniában kevés magyar van, még kevesebb sajnos, aki valójában valamilyen módon meg is éli ezt az identitását. Ukrajnában több lenne, de ott de hát az egy speciális helyzet, igen, az egy... leírjuk egyelőre, van, az egy speciális leírjuk. Helyzet. Másrészt pedig az a helyzet, hogy tényleg, tehát Ausztriában vagy Szlovéniában magyarnak lenni, mint hogy a reményeim szerint mondjuk Magyarországon szlovénnak vagy szlováknak lenni, az nem probléma. Tehát ez nem vet föl semmiféle, hogy mondjam, militáns válaszokra okot adó kérdéseket.
De azokkal foglalkozunk, akiknek baja van, és szerintem ez egyébként korrekt, hogy foglalkozunk vele. Azt mondtad, hogy az Európai Unió, én egyébként azt egy nagyon-nagyon jó iránynak tartom, és ez volt a most tőlem teljesen függetlenül egyébként a liberális pártnak a válasza, EU és az EU-ban lobbizni a kisebbségek, nyelvi kisebbségek, sőt az Egyesült Államokban is lobbizni.
Én szerintem ez egy zsákutca. Tehát, hogyha megnézed azt az EU-t használni ilyen értelemben megoldási javaslatokra, amelynek a legnagyobb tagállamai Nagy-Britannia, Franciaország és Spanyolország, bizonyos értelemben Olaszország gazdasági és politikai problémák miatt maga is, ha nagyon komolyan vesszük ezt a dolgot, a szétesés vagy az újra alakulásnak a problémájával küzdene meg. Spanyolország nem létezik, különböző tartományok összefűzése. Érdekes volt, amikor a 19. században magyarosításról beszélt, én valahol olvastam, 1830-ban, Franciaországban, a 30-es években 112 nyelvjárás volt, amit a francia központi kormány erőszakos módon, úgy, ahogy a magyarok, központosított és kialakított egy darab francia nyelvjárást.
De ott azok tehát az egy neoromán nyelvnek voltak a dialektusai.
Jó. Széles spektrumot ívelő ma át a francia nyelvjárásoktól.
Jó, én csak azt akarom mondani, hogy ma Franciaországban Bretagne-nak lenni, vagy azt mondani, hogy én provanszál vagyok, az Egyesült Királyságban azt mondani, hogy én velszi vagyok, pláne skót, az ugyanolyan problémákat vet föl, ugye a Skóciának a különvállása az egy napi probléma a brit politikai elit számára, létezik brit politikai elit egyáltalán.
Bár most éppen vesztettek a skót nacionalisták.
De nem sokon múlott, és azért az egy nagyon komoly probléma, tehát csak azt mondom, hogy attól az Európai Uniótól várni, hogy majd ezt a kérdést rendezni fogja, amely egyébként ebben az ügyben erősen megosztott, szerintem ez illúzió.
Nem, én csak azt mondtam, hogy a jogszabályok, amelyek vagy államközi megegyezések legalábbis kiterjednek ugye mindannyiunkra, ezek az Európai Unió által, vagy a nemzetközi szervezet az ENSZ által elfogadott jogszabályok.
Tehát az Európai Uniónak nagyon részletes szabályai vannak a tojás mennyiségére, nagyságára és egyebére, arra, hogy hogyan legyen a közös vízum, de a nemzetiségi kisebbségek védelmével 3 deklaratív mondaton túl nem nagyon tud foglalkozni. És ez nem véletlen.
Péter, te euroszkeptikus vagy, és ez csak most derül ki ennyi év után.
Nem euroszkeptikus vagyok. Azt gondolom, hogy az Európai Unió azt állapította meg, nemzetiségi ügyekben elég fejletlen. Versenyszabályozásban, politika csinálásban sokkal előrébb tart, hát főleg versenyszabályozásban. Ez volt a Szinkrontolmács, a Rádió Cafén a Szeretem Magyarország műsora. Török Imre, köszönjük szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
Szabó Lászlónak is köszönjük szépen, hogy itt
voltál. Én is köszönöm, és megígértem azoknak, akiknek ma este segítek, hogy elmondom, hogy ma este a Budapest Papp László Sportarénában egy értelmi fogyatékkal élők zenekara koncert zajlik, éppen most is, nagy nevű sztárok, köztük a Szeretem Magyarországot klub több tagja részvételével, amivel ezek a koncertet adó zenekar a Dévai Magyar Árváknak segít különben, hogy egy másik példát is mondjak az erőforrások együttműködésére.
Köszönjük szépen, sziasztok!
Egy hét múlva.